mai magyar. Ezt már kérdeztem többször is. Mi a haza? A haza nincs. Csak lesz. Legalábbis ebben reménykedünk. Hiú remény. A haza ugyanis egy igekötő. Merre indultál? Haza. Sötétedés előtt még hazaérsz? Haza. Főnév is persze, amolyan pótlék valamire, amit nem tudunk másképpen kifejezni. Nincs rá szavunk. Csupán ez a jobb híján főnévvé előléptetett igekötő. Mint például az a szó is, hogy vissza. Egy asztalterítőnek vagy blúznak a visszája. Vissza? Haza? Képzeljük el, hogy megszólítjuk ezt a bocsinálta főnevet, amelyben egyébként valóban ott rejtőzik egy másik főnév, a ház. Szóval megpróbálhatjuk főnévként használni. Meg is személyesíthetjük. Így valahogy. Ne hagyj el haza. Várj meg haza. Vagy félreérthetően, mivel egyetlen vessző a különbség, gyere haza. Hova kérdezhetné a haza, ha valóban itt lenne? Máshol van. A haza csak egy irány, hogy arra kell menni. Értelmet ad a haladásnak. Haza és haladás. Ha jó irányba haladunk, talán hazaérünk. Hogyha nem, akkor távolodunk. Mennyit küszködnek a költők a hazával? Aztán kiderül, hogy csak igekötő. Ilyen a magyar grammatika. Hazaérsz végre sok-sok kitérés, megállás, nekifutás után. Majd rájössz, hogy ahova érkeztél, nem az, nem haza. Hogy miért? Mert nem így hívják, otthon, ez a neve. Egy ház, egy udvar, egy kert. Meg természetesen néhány ember, akiket szeretsz. És a legfurcsább, hogy úgy érzed, ez így rendben van. Ha otthon vagy, nem mehetsz haza. Az sem segít, ha mostantól fogva nem azt mondod, hogy itthon vagy, hanem kissé régiesen, hogy ide-haza. Eredetileg csak irány ez is. Ide vagy oda. Nem csempészheted vissza, ami nincs. Elfelejthetsz egy szót. Nem lesz rá szükséged, és nem is fogod azt gondolni, hogy megfosztottak valamitől. Pedig igen, de kijátszottad őket. Nyelvi kérdés csupán. Nincs még egy nyelv, amelyen annyiszor kimondanák a szót, hogy haza. Haza kívánkozunk szüntelen. Hazamegyünk nap, mint nap. Miközben nincs is hazánk. Erről szól az életünk. Tagadás. Fiatal lányként ment el Amerikába, és több mint 40 év múlva hazajött látogatóba Anna néni. Írtam róla sokszor. Madárcsontú öregasszony volt. Csak a két keze olyan nagy, olyan erős, olyan inas, olyan oda nem illő. Mit csinált vajon Arizonában? Mindegy. Hozott ajándékba mindenfélét. Színes pulóvert, használt karórát. Sokat mesélt, hogy milyen volt lánykorában itthon. Alig beszélt Amerikáról. A sokat is, a keveset is magyarul mindig. Csak is magyarul. Mintha el sem ment volna. Soha nem tévesztette el. Nem keverte angol szavakkal. Kivéve azt, hogy nem. Magyarul mondta az igent. De ha valamit tagadni kellett, angolul vágta rá, hogy no. Észre sem vette, hogy nem magyarul szólt. Megjegyeztem, de nem érdekelt túlságosan. Kamaszfiú voltam. Sok-sok igen volt akkor bennem. Kevés volt még a nem. Csak mostanában töprengek rajta, hogy amikor messzire el kell menned, miért éppen ezt a szót felejted el magyarul, hogy nem. Vagy miért ezt tanulod meg a legjobban angolul? tettenérés. Amikor este hazaérkezem, ledobom a táskámat valahova, kilépek hátul a verandára, és hirtelen felgyújtom a villanyt. Láthatóan meglepődnek a fák, vagyis tulajdonképpen nem látszik semmi rajtuk, de érzem, hogy rajta kaptam őket. Hogy egymáshoz simultak a sötétben. Összeértek itt-ott az ágaik. A vakítóan erős villanyfényben is ugyanúgy állnak, mégis mesztelenül. Mint egykor a sötét moziteremben, ha váratlanul elszakad a celluloid szallag, és felgyúlt a villany. Szétrebbentek az egymáshoz bújt fiúk és lányok. A fák nem tehetik, esetleg a verebek, vagy a tücskök, de külön vannak nappal az ágak mégis, bármennyire is átnyúlnak egymáshoz. Esetleg belegabajodnak egy válpántba, vagy egy felgyűrt szoknyába. Ami a sötétben egészen mást jelent, mint a napsütésben. Ez a lényeg. Ugyanolyan közel, de másképpen. Nem bennem van a különbség, hanem bennük. Sohasem fogom megtudni, hogy milyen volt a kert, mielőtt villany gyújtottam. Pedig nem változhatott. A látott világ és a nem látható. A nézett kert, vagy a nem nézhető. A tetten ért halál. Hogy gyaníthatóan olyan, mint az élet. Egészen pontosan, mint a születés. De ők tudnak valamit, amit én nem. Alig várják, hogy leoltsam a villanyt. Az élet csak nézés? Csak látás? Megkülönböztetés? És semmi több? Egy csiga élete. Valóban egyenlőnek teremtette Isten az élőlényeket. Itt van például az ember és a csiga. Látszólag óriási különbség van köztünk. De ha meggondolom, ez tényleg csak látszat. Számoljunk utána, és rögtön kiderül, hogy mire gondolok. Ugyanis az ember már kellő távolságból meglátja a veszett kutyát vagy a közeledő vihart. Van ideje menedéket keresni. A csiga is időben észreveszi a kapirgáló tyúkot, és még behúzódhat a házába. Ha pedig éhesek vagyunk, mi is ellátunk addig, ameddig érdemes. Ezek szerint nem élni, hanem túlélni születtünk. Ki a maga helyén? Mire lenne jó, ha minket is látna vagy hallana a csiga? Hiszen úgysem szaladhatna gyorsabban nálunk. Ahogy annak sem lenne semmi haszna, ha mi ellátnánk Istenig. A csigának ezek szerint semmi köze ahhoz, hogy eltapossuk-e vagy sem. Nekünk sincsen közünk ahhoz, hogy eltapos-e Isten. Hát ezért vagyunk egyenlők. Éppen annyi a látás, amennyi kell. Annyi tapintás, annyi ízlelés. Annyi hallás, annyi képzelőerő. Mi persze már mindenféle eszközzel felerősítettük az érzékeinket. Azt is mondhatnám, hogy építjük az érzékek bábeli tornyát. De nem értettük meg, hogy hiába tapossuk el véletlenül vagy szándékosan a csigát, mert ebben neki nincs semmilyen szerepe. Mint ahogy hiába büntet minket a fennvaló, mert ebből mi nem tanulhatunk semmit. Kering a vércse odafent, és sokkal élesebben lát, mint mi. Hajnalban ő is rigófütyre ébred, akár csak én. Lehet, hogy neki is szép, de nem úgy. Onnan fentről a rigó fontosabb nálam, a csiga is. Körülbelül annyi idő alatt bújik fedezékbe, ha meghallja a sündisznó szuszogását, mint amikor majd a légiriadó az utcán ér minket. Vagy hamarabb. Ez az igazi szabadság. Ha nem tőled függ, hogy rabságban élsz-e. Tekintet. Isten nincs. Volt Isten réges-régen, de ma már természetnek nevezik a tudósok. Én meg azt gondolom, hogy a Teremtő önmagából teremtette a világot, tehát még összerakhatnánk a végtelen űrből és az éjszakai égen szétszórt csillagokból. De minek? Az is igaz, hogy gondolhatok, amit csak akarok. Nem vagyok tudós. Nem vagyok pap sem. Haldoklik a kutyánk. El fog pusztulni. Vagyis meg fog dögleni, így is mondhatnám, ha tiszteletben tartanám az egykor Isten által ránk erőltetett hierarchiát. De nincs okom elfogadni a szótárat. A mi kutyánk hal meg, nem a másé. Egy hete nem eszik semmit. Hosszú rábeszélésre még iszik egy kis vizet. 12 éves, nagy testű kutya, és ahogy mondják, ezeknél ez már nagyon magas kor. Végelgyengülés? Valami ilyesmi. Hordoztuk ide-oda. Amikor még volt Isten, ránk bízta a kutyákat. Mi pedig elvállaltuk. Néz engem kitartón, figyeli a szájamat, az az érzésem, hogy már nem hal minket, inkább csak kitalálja, mit is szeretnénk. Folyamatosan reszket, bár teljesen összebújt saját magával, igen, talán ez a pontos meghatározás. Csak a tekintete van még kint, valamennyire szabadon. De mintha ködben úszna az is. Víz alól homályzik, süllyedőben. Isten magunkra hagyott, ez köztudott. És mi magára hagytuk ezt a kutyát. Állunk tanástalanul, elfordítja a fejét. Várakozás. Eltemettük a kutyánkat. Ha ezzel jár a szeretet, inkább nem akarom. Vagy legalább abba kellene hagyni, mielőtt idáig jutunk. De ez most már mindegy. Nem gondoltam, hogy ilyen, ha valakiért felelősséget vállalsz. Már az is, hogy valakiről beszélek, nem pedig valamiről. Képes vagyok emberivé tenni azt, ami nem emberi. Ezek szerint magamat sajnálom. Reggel még felemelte a fejét, aztán visszaroskadt. Este már teljesen hideg volt. Anna azt szeretné, ha abban az ütött-kopott kabátban földelnénk el, amelyben reggelente kivitte neki az ételt. Izgatottan várta, majd felfelugrott rá. Nyilván ennek a kabátnak az illata volt a legfontosabb számára. Nyomkereső kutya volt egyébként is. A naponta ismétlődő várakozás, aztán a beteljesülés. Így temetjük el. Azt hiszem, eltalálta Anna a lényeget, hogy a kutyánk immár együtt lehet a céllal. Nincs amire várnia, mert ott lesz minden. Jelkép csupán, de nekünk sokat számít. Ilyen a halál. Vele van mindig, ami eddig csak néha. Ha megírhatod a verset. Homás, A.I. és Gyula. Milyen nagyszerű költő. Milyen nagyszerű költemény ez. De ha a fonákját nézem, hirtelen szörnyűség lesz. Ha kint a rigófügyben végtelen szabadság van, akkor mindenben szabadság van. Ha a szerelmes sikolyban egyetlen pillanatra önfeled szabadság van, akkor mindenben szabadság van. Ha az égen délre húzó hatalmas V betűben mindig csak győzelem van, akkor mindenben győzelem van. Ha a csobogó vízben, a bolyhos törülközőben újra meg újra boldogság van, akkor mindenben boldogság van. Ha a málna illatában gyermeki áhítat van, akkor mindenben áhítat van. Ha az éjszakai kertben csak tücsök cirpelés van, nem pedig fűbe tipró katonabakkancs, akkor nincs sehol katonabakkancs. Ha még szeretheted, akit szerettél, és téged is szerethet, aki szeretett egykor, akkor zsarnokság sincsen. Ha még behúzhatod a függönyt, amikor kedved tartja, akkor már tényleg szabad vagy. Ha megírhatod a verset, és talán közölni is fogják, akkor már minden rendben. Amíg nem parancsszóra nézed az elúszó felhőt, addig még nincs zsarnokság. Miről lehetne észrevenni, amit nem akarsz észrevenni, hogy nincsen már szabadság? Ne várd a vért, ne várd az ős állatként reád vicsorgó tankot, mert úgyis zsarnokság van, ha egy ideig itt-ott még szabadság van. Körös körül már fogy a magyarázat, már kúszik föl a lázad, de még van mentség. Mindig van mentség. Dirib darab hazám. Szárnyalni odafenn ma is. Próbáltam így, próbáltam úgy. Nem sikerült. Máskodta, más idő. Költő, ne ébredezz, aludj. Ne lelkesülj, ne testesülj, nem érdemes. Maréknyi por, maréknyi csont, minek keresni hát? Pacsirta nincs, ki szól, mi szól. Írtam volna Petőfi dalt, pacsirtásat, örömtelit, de itt most fülemile a divat, csak esti énekre telik. Törik szakad, dirib darab, nincs nemzet és nincs diadal, rég elcsatolták a csatateret, ki betakarna, ki takar. Ünnepi töviskoszorú, ispán kútnál Isten halál, a kukorica idén is kinő, halhatatlan Krisztus szakál. Gazdátlanul kering a szó, mind messzebb már a messzeség, fent csupa tűz, szabadság, szerelem, de lenn a földön van az ég. Fenkölt, kikölt, ám idelem, milyen parány, s hogy zakatol, mégis kiásnám 10 körömmel is, hát ha ott van még valahol. Mert kell a menny, amit ígért, s ami akkor sem teljesült, bár néhány pillanatra legalább mi len volt, az is felderült. Döglött pacsirt a nyárshegyen, halott madár, kozák, pika, magára húzta hazám földedet, legjobbjaid, legjobbika. Autóbusz Kufsteinba. Így igaz, félig meddig kifakult napkeltét küldünk nyugatra, és véraláfutásos alkonyt kapunk tőlük. Meghasznált történelmet. Turkálóból királyt. Bár az már rég volt. Felvilágosodást is, aminek állítólag keletről kellene jönnie, akárcsak a felkelő napnak. Legalábbis a csillagok mai állása szerint. Amikor egy reggel eltűntek a korlátok, és a korlátlan lehetőségek országában ébredtünk mi is, csak jött újra meg újra a napnyugta, jött a demokrácia, és jöttek hamarosan a használt autók is. Ki lehetett szállni a napkeleti ragacsokból, és rögtön be lehetett ülni valami másba. Az ezüstös festék felhólyagzott a rozsdától itt-ott. De mit számít? Nem kell közelről nézni. meg aztán jobb egy kissé viseltes nyugat, mint egy vadonatúj kelet. Azt hiszem. Sok mindent ki kellett cserélni. Olcsón szerzett Marosvásárhely néhány kimustrált, de még működő autóbuszt. Többek közt Ausztriából. Számítottak a testvérvárosi kapcsolatok. Nem festették újra, a német feliratok is ott maradtak érintetlenül. Az autóbuszok hátsó ablaka alatt hatalmas betűkkel azt írta: Kufstein. Csupa üveg, csupa Kufstein. Tehát itt járt Kazinci, jutott eszembe valahányszor. Ma viszik, holnap is, azután is. És mindig kinéz a hátsó ablakon. Nehéz felismerni, olykor egy kisfiú, máskor cigányasszony, néha kucsmás parasztember. Álcázza magát. Mind-mind Kazinci. És még hátra van a nyelvújítás. Aztán eltűntek ezek a buszok. Lett pénz újakat vásárolni. Várjuk vissza Kazincit ide, ahol már járt valamikor. De addig is el kellett ezt mondanom, mert évek óta felfelötlik bennem, hogy vers lehetne belőle. Autóbusz Kufsteinba. Most meg hirtelen attól félek, egyedül nekem volt olyan fontos. Mint amikor néhány pohár bor után úgy érzi az ember, hogy zseniális ötletei vannak. Másnapra aztán csak valami szégyenérzet marad, semmi más. Autóbusz Mohácsra? Hát persze. Világosra? Igen. Fehéregyházára? Hogyne. Naponta megy busz tőlünk Segesvárra is. És akkor mi van? Augsburg? Vagy Arad? Noirmoutier? A sziget? Oda csak hajóval. Borodino? Solferino? Erre is, arra is. Vagy újabban éppen Bucsa? Nem folytatom. Csupa vers a világ. Van járat mindenfelé. Válaszlevél Csokonainak. Marosvásárhelyi gondolatok. Tudom, jó vitézem, iszonyú sok idő, míg a fű elszárad, aztán ismét kinő legalább 200-szor, vagy annál is többször, volt részünk elégszer bánatból, örömből, mégsem válaszoltunk verses leveledre, azóta a hó már annyiszor befette sokféle reményünk, annyiszor elolvadt, s annyiszor elhittük, hogy ma van a holnap, miközben itt még a tegnap sem ért véget, gondolhattad volna, valahol eltévedt az a válaszlevél, hogy sok emberöltő tovafutott közben, de csak vár a költő, hát ha van valami, hát ha van változás, s mégsem volt hiába ez a várakozás, hisz megjósoltad, hogy éppen Marosvárra esik a nyugatnak s keletnek határa, itt ködlik a kelet, itt fénylik a nyugat, ki a félhomályban mutatja az utat, és ha csinosodunk mind a két hazában, kint Magyarországon, bent Erdélyországban, reméltük, hogy mire válaszolunk neked, megkönnyebbült szívvel írjuk a levelet, mert amit sürgettél, réges-rég valóság, szűnik a gonoszság, szétárad a jóság, mivelt fők minket is nyugatra fordítnak, erdőben a vadak hiába ordítnak, de csak az az újság, hogy már alig magyar, mi egészen az volt, és már nem is akar arra felé menni, amerre te mondtad, féli a leendőt, s élteti a holtat, volt itt mindenféle, háború és béke, s ahogy innen látszik, semminek sincs vége, nem mulasztottunk hát legfeljebb illemet, hogy csak most írom meg a válaszlevelet, volt derűre ború, volt borúra derű, de a lelkünk most is ugyanúgy keserű, vagy tám még keserűbb, hogy hiába vártunk ezzel a levéllel, mert csak helyben jártunk, hiába bíztunk, hogy lesz új a nap alatt, ma is értjük, vitéz, minden egyes szavat. Ceruza csonk. Körbeálltuk a megyei első titkár hatalmas íróasztalát. Nem volt már sehol a megye első embere. Fél órával azelőtt egy rémült, véresre vert férfit hoztak be az irodába a felajzott tüntetők, hogy ő a párttitkár. Hamar kiderült, hogy csak banktisztviselő. Ismerte valaki. Megzavarták a forradalmi tanács ülését. Illetve meg sem kezdődött még az ülés, próbáltuk letisztázni az előző este hirtelenjében papírra vetett névsort. Egy kócos magyar lány ült az íróasztalnál, ott álltam közvetlenül mögötte. Volt egy másik lány is, ide-oda rohangált, állandóan közbeszólt, izgatottan hadonászott. Talán az ortodox pópa lánya. Nem szeretett minket. Valamivel többen voltunk magyarok a listán. Majd néhány év múlva ismét ők lettek többen. Egyébként egy nappal ezelőtt a mindenható még vigyázott a város etnikai arányaira. Kissé el is túlozta. 4 magyar, 2 román halott. Láttam, hogy a magyar lány halántéka gyöngyözik az izzadságtól. Kialvatlannak és ápolatlannak tűnt. De ilyen a forradalom. Ceruza csonkot markolt görcsösen. Véste a neveket a papírra. Néha kidugta a nyelvét. Nehezen haladt, időnként visszakérdezett. Hol magyarul, hol románul válaszoltak. Most még alig volt vita. Kitört a Ceruza hegye. Fogalmam sincs, miért nem volt ott semmi más írószer. Talán azt is összeszedték tegnap, amikor elfoglalták a székházat. Akárcsak a szekrényekből a kávét, a cigarettát, a vodkát és a szalámit. Valakinek volt egy bicskája, meghegyezték a Ceruza csonkot. Lehetett folytatni a forradalmat. Persze Kalasnyikov már nem volt senkinél. Szuronnyal úgysem lehet ceruzát hegyezni. Vagy ki tudja. Szóval még kisebb lett a ceruza csonk. Így fogyott el a forradalom is. Akkor még nem. Napokig kitartott. Silabizálta az izzadt lánya listát. Megszavaztuk saját magunkat. Aztán egyikünk kiment az erkélyre, és felolvasta az összegyűlt tömegnek is. Megszületett a képviseleti demokrácia. Nem lángbetűkkel írták az égre, hanem egy ceruza csonkkal. Csupán utólag a történelem könyvben lesznek ebből lángbetűk. Mint még mások is közülünk, a betűvető lány igazolványt kapott később arról, hogy forradalmár volt. Kérni lehetett az igazolványt. Én végül nem kértem, pedig adómentességük van a forradalmároknak. Hogy éppen ott voltam? Előbb-utóbb le kell tagadnom. Vállalkozó lett abból a lányból, üzletasszony. Bizonyára nem ismerném meg. Belőlünk is lett, ami lett. Rég elfogyott a ceruzacsunk. A csalódásnak nincs múzeuma. A szégyennek sincs. De a sortűzben elesettekről legalább idejében utcát neveztek el.